Nem tudom, hogy ki mindenkinek volt alkalma a tegnap esti folytatást megnézni. Neked úgy látom volt, nem? Ja, értem. Csak azért mondom, mert itt egy olyan témáról volt szó, ami igényel egy kis bemelegítést. Arról beszéltünk, hogy körülmetélés kapcsán, ugye már szó volt arról, most egy ideje arról, erről beszélünk, hogy a körülmetélés hogy mentesít a szombati munkatilalom alól, és ennek kapcsán akkor fölmerülésleg vannak-e más tilalmak, amelyek alól mentesít a körülmetélés, és az egyik ilyen tilalomval foglalkoztunk, és most még egy kicsit fogunk foglalkozni, mielőtt a körülmetélés más izgalmas, egzotikus részleteire rátélnénk, soha korábban nem hallott és nem látott részleteire, az, hogy ha a körülmetélés és a leprás seb eltávolításának tilalma ütközik egymással, akkor mi van? Ugye van a leprás betegség, a metzorá, amely tilos erőszakkal eltávolítani az ember testéről. Mi történik, hogyha éppen a előbőrön van a leprás seb, és a körülmetéléssel egyben eltávolítjuk ezt a leprás sebet. Ma mindenki egyetért, hogy úgy, ahogy a szombat törvényei alól mentesítést ad a körülmetélés, úgy ad mentesítést a leprás seb eltávolításának tilalma alól is. A kérdés az az, hogy ez, hogy a leprás seb eltávolításának tilalma alól mentesít a körülmetélés, ez egy logikai úton kikövetkeztetett igazság, vagy szükségünk van valamilyen a Tóra szövegéből következő levezetésre. Mi lenne a logikai úti kikövetkeztetés? A logikai úti... Nem, mert a logikai út az mindig valamilyen logikai szempontot vesz figyelme, nem pedig valamilyen szövegbeli furcsaságot. A logikai út az lenne, hogyha fölállítom azt, hogy szombat, és azt, hogy leprás seb eltávolítása. És ki tudnám jelenteni azt, hogy a szombat az egy súlyosabb törvény, mint a leprás seb eltávolításának tilalma. És azt látom, hogy a szombat törvénye alól mentesít a körülmetélés, akkor ha a körülmetélés mentesít egy súlyosabb törvény tilalma alól, jelesül a szombat munkatilalma alól, akkor egész biztos, hogy mentesít egy könnyebb tilalom alól, a leprás seb eltávolításának tilalma alól. Ez egy tipikus káve homer. De hogy tudom megkérdőjelezni ezt a logikai felvezetést? Úgy, hogyha azt a tényt, azt a tényállítást, azt a premisszát kérdőjelezem meg, hogy a szombat valóban súlyosabb, mint a leprás seb eltávolításának tilalma. Ez volt a tegnap esti témának a középpontjában. Most pedig rá fogunk térni még itt a leprás seb eltávolításának kérdésére, a körülmetélés kontextusában, egy másik szemszögből nézve. Emlékeztek, hogy van egy vita Rabbi Yehuda és Rabbi Simon között. Egy olyan vita, amiről már nagyon sokszor volt szó. Ugye mi a Rabbi Simonnak, ha valaki emlékszik, akkor kap egy libacombot. Rabbi Simonnak mi volt a leggyakrabban említett állítása? Ugye, a elhúzott pad. Ugye, davar sein ami szkáven. Hogyha én úgy szegek szombatot, hogy nem a szombat szegész volt a szándékom, hanem az csak egy mellékes velejárója volt a cselekedetemnek, akkor Rabbi Simon ezt nem tekinti szombatszegésnek, Rabbi Yehuda szombatszegésnek tekinti. Ugye, Rabbi Simon azt mondja, hogyha elhúzok egy padot a kertben, azért, mert szeretném a kertből bevinni a lakásba. De útközben a pad lábai felszántják a földet. Akkor ezzel szombatot szegtem-e? Rabbi Simon azt mondja, hogy nem. Mivel a célom nem a szombatszegés volt, ezért még akkor is, hogyha a célom teljesítésén mellék következményeként szombatszegés jön létre, az nem szombatszegés. Ezzel szemben Rabbi Yehuda azt mondja, hogy davar se innen is káven, Itt a nem szándékosság alatt az van, hogy nem a szombat szegés volt a szándéka, vagy nem a szombat szegés cselekménye volt a szándéka, akkor hányadika van? Oké. Nem szándékos cselekedet. Nem szándékos, közvetett cselekedet. Elnézést, nem tudom a két évvel most már kiírni. De Simon azt mondja, föl vagyok mentve, és Rabbi Yehuda azt mondja, hogy hogy? Áldozatot kell hoznom. Tehát fel vagyok mentvének, mi az ellentéte? Nem, hanem chájav. Köteles vagyok. Oké. Na, akkor ezt jegyezzük meg, mert a most következő részben fontos lesz. Ugye az fontos tisztázni, hogy ez nem csak a szombatszegésnél vita, ez a kérdés, hanem minden más dolgnál is. Akkor most én kérdezem tőletek, hogyha valakinek az előbőrén van egy leprás seb, és azt a körülmetélés okán eltávolítja magáról, akkor az ugye ugyanez a kategória. Nem az volt a szándék, hogy eltávolítsa a leprás sebet, hanem az volt a szándék, hogy körülmetélje magát. De by the way, mellékákként el is távolította a leprás sebet. Akkor Rabbi Simon szerint fel van mentve, no problem. Rabbi Yehuda szerint problem. Ez nem szombatszegés, itt nincs szombatszegés. Itt a leprás seb eltávolításának az tilalmát szegi-e meg. Ugye? De a logika az ugyanaz. Amar már... Bszár, áfápísésamba heresz imol, divre rabbi is jó, davasényi miszkávén hú, vagy davasényi miszkávén mutat. Rabbi Yehoshua azt mondja, hogyha valakinek van egy leprás seb a előbőrén, akkor eltávolíthatja a körülmetélés folytán. Miért? Mert ez a tipikus esete a davasényi miszkávénnak, a nem szándékos cselekvésnek, hanem közvetett cselekvésnek, már az eltávolítás kapcsán. És ezért, mivel ő Rabbi Simon véleményét követi, föl van mentve, nem számít, ez nem számít a leprás seb eltávolításának. Amara báje löjnicrha elől Rabbi Yehuda damar davasein miszkáven oszu. Erre azt mondja a báje, hogy ez jogos, hogy ez logikailag is kikövetkeztethető, hogyha a leprás seb esik az előbőrre, akkor el lehet távolítani, mert ez egy davar sejnumiszkávén, egy nem szándékos cselekedet. De mindez csak, ki szerint igaz? Rabbi Simon. De Rabbi Yehuda szerint nem lenne így. És ezért van szükség arra, hogy a Tóra kimondja, hogy jimol szár orloszoly, hogy vágja le húsának előbőrét, és itt az a szó, hogy hús. Az amúgy fölösleges lenne? Azért van szó erre a szóra, hogy hús, mert Rabbi Yehuda szerint nem tudnám, hogy ilyenkor is körül kell metélkedni. De Rabbi Simon szerint tudnám, mert az ő megítélése szerint ezzel nem követek el vétket, hiszen ez egy davasainu miszkáven, és szerint a davasainu miszkáven az fel van mentve. Rabbi Yehuda szerint viszont nincs felmentve, és azért, hogyha nem lenne a mondatban ez a fölöslegesnek tűnő szó, hogy beszár, hogy a hús, a húsnak az előbőre, akkor nem tudnám, hogy meg lehet tenni a körülmetélést egy ilyen esetben is, amikor az előbőrön leprás seb van. És akkor mi van? Ja, várja meg, hogy eltűnjön a leprás seb, és jogos. Ugye azt kérdezi a Julika, hogy hát mi a gond? Várjon egy kicsit. Nem kell, hogy ütközzön a két dolog, a leprás seb és a fityma eltávolítása. Várjon egy kicsit, begyógyul a leprás seb. És minden oké. Igen, ám csak van egy probléma. Egyrészt lehet, hogy egy 8 napos gyerekről van szó. 8 napos gyereken is lehet leprás seb. Másrészt, ha nem is egy 8 napos gyerekről van szó, Minden perc, amikor egy felnőtt nincs körülmetélve, akkor azzal egy vétket követel? Nem az a lényeg, hogy ő ne halljon meg körülmetéletlenül, arra nem, ráadásul nem is lehet tudni, lehet, hogy útközben elüti egy autó, és akkor nem fogják fölismerni, amikor fölmegy az égbe, mert nincs körülmetélve. De amúgy is minden perc, amikor valaki nincs körülmetélve, akkor vétekben él. Oké. Akkor visszatérve ide. Tehát akkor mit mondunk? Itt azt mondjuk, hogy a leprás seb eltávolítása, amikor a körülmetélés okán távolodik el együtt a ficsmával, akkor ez egy davar seinom iszkáven, az egy nem szándékos cselekvés. És ezért Rabbi Simon szerint semmilyen külön tórai ráutalás nem kell arra, hogy ezt meg lehet tenni, mert szerinte ez eleve minden ilyen esetben megengedett. Igen, ám, de Rabbi Simon azt is mondta, hogy pszik rejsé, az hájov. Na, ezt kiemlékszik, most kezdjük a szakszavakat használni. Mi az a pszik rejsé? A pszik rejsé, amikor levágják a tyúk fejét. Ugye mi volt a példa? A példa az volt, hogy ha én azért vágom le a tyúk fejét, nem azért vágom le a tyúk fejét, hogy megöljem a tyúkot, hanem azért vágom le a tyúk fejét, hogy a gyereknek, hogy a gyerek játszhasson a tyúk fejével, de úgy nem lehet levágni a tyúk fejét, hogy nem ölöm meg a tyúkot, akkor erre nem mondhatom azt, hogy egy davar se innom is szkáve. Nem ez volt a célom. Mert ha nem ez volt a célod, de biztos, hogy ez szombatszegéssel fog járni, akkor ez már nem tartozik a közvetett cselekvés felmentő állapotához. Ugye? Mikor mondja azt Rabbi Simon, hogyha valamit közvetetten cselekedtem, akkor az nem számít tilalomszegésnek? Ha olyan esetről van szó, amikor végighúzom a padot. A pad nem biztos, hogy föl fogja szántani a kertet. De ha biztos, hogy föl fogja szántani a kertet, mert olyan súlyos a pad, és olyan puha a föld, vagy biztos, hogy a tyúk meg fog halni, ha levágom a fejét. Olyan nem volt fordult még elő, hogy a tyúk nem halt meg, miután levágtam a fejét. Akkor egyszer olvastam, hogy volt egy ilyen tyúk. Hallottatok erre a történetről? Olvastam az Indexen, van ez a tanulj valamit, vagy valami, ma is tanulj valamit, hogy volt Amerikában egy eset, azt hiszem a 20-as években, hogy levágták egy tyúknak a fejét, és a tyúk még tovább élt 3 évig. Igen. És miért lehetséges ez? Valahogy nem, hanem hogy vagy az agya nem a koponyájában volt, vagy valami ilyesmi. Jó, de ez egy elég egyedi eset. Hogy? Az a tyúk, ez kacsa? Ez fake news, nem? Ezért mondtam, az Indexen olvastam, hogy senkinek ne jusson eszébe, hogy ez a leghitelesebb médiaorgánum Magyarországon is azért. Oké. Szóval bármi is legyen, a tyúk fejének a levágásának az esete, az nem tartozik a davar seinom iszkáven, a nem szándékos cselekvés esetei közé. Most, ha levágom a fitymát, együtt a, és rajta van a leprás seb, akkor az mi? Egy pszikrésé, vagy nem egy pszikrésé? Az biztos, hogy az egy olyan, mint a tyúk levágásán, a tyúk fejének levágásának esete, vagy sem? Igen, olyan. Olyan nem fordult még elő, hogy levágtál egy fitymát, és nem vágódott le a fitma. Olyan nincs. Akkor, hogyha levágsz egy fitymát, azon biztos, hogy létre fog jönni a leprás seb levágásának, eltávolításának tilalma. Ha viszont ez így van, akkor Rabbi Simon szerint is kell, hogy legyen egy utalás a Tórában arra, hogy ezt meg lehet tenni, mert önmagában az általános szabályokból ez nem következne. Azt mondja, a Talmud jogos, a bája is egyetért ezzel, végső soron Rabbi Simon szerint is kell, hogy legyen egy utalás a Tórában arra, hogyha leprásebb van az előbőrön, és körül kéne, hogy metélkedjünk, akkor körül lehet metélkedni, és nem számít tilalomszegésnek, hogy ezzel egyben eltávolítjuk a leprássebet. Szép volt? Volt egy íve. Várjatok, még nincs vége. Egyesek ezt az egész párbeszédet, ezt az egész diskurzust egy kicsit másképp jegyezték föl. Kezdjük előről. Ikode mászni le hadá bájve rabáha. Vannak, akik egy kicsit másképp jegyezték föl Rava és a bája vitáját. Az van írva a leprás seb kapcsán. Mózes 5. könyvében. Őrizkedjél nagyon a leprás sebbel, hogy megőrizd, hogy megcseleked mindazt, amit a papok és a leviták mondanak neked. Mit jelent az, hogy őrizkedj, hogy megcselekedj? Az azt jelenti, hogy Például ne távolítsd el önkényűleg a leprás sebet, mielőtt a papok kimondanák, hogy tisztátalan vagy. Ne próbálj így menekülni a tisztátalanság kimondása alól. Mi a kifejezés, amit a Tóra itt használ? Lászolsz, hogy cselekedjél. Cselekedve nem távolíthatod el, mondja a Brájta. De mi van akkor, hogyha a leprás seb kivételesen nem a ficsmán van, hanem mondjuk a sarkadon, és fölveszel egy szandált, és a szandál pántja le fogja horzsolni a leprás sebet. Azt lehet-e? Az nem egy közvetlenül... Ez ugye nagyon hasonló a ficsma levágásához, ott nem az a célod, hogy eltávolítsd a leprás sebet, hanem az, hogy legyen rajta a szandál. Mit mond erre a Brájta? Hogy igen, lehet. Miért lehet? Mert a Tóra azt mondja, hogy cselekedve tilos eltávolítanod. De ha magától eltávolítódik, akkor az belefér. Azt kérdezi a Tóra, azt kérdezi a Talmud, minek ehhez ebből a szóból kikövetkeztetni? Enélkül a szónó nélkül is tudnám, hiszen ez a tipikus esete a davas einomiszkávénnak, a nem szándékos, hanem közvetett cselekvésnek. Mire azt mondja a Tóra, hogy rendben van, ebben igazad van, de ez csak Rabbi Simon szerint igaz. Mi a helyzet Rabbi Yehudával? Rabbi Yehuda szerint igenis, szükség van erre a mondatrészre ahhoz, hogy kikövetkeztest, hogy ez meg van engedve. Mire megkérdezi a Talmud, na jó, de Rabbi Simon szerint is szükség kell, hogy legyen erre. Hiszen Rabbi Simon mikor mondja azt, hogy a davas einomiszkávén a nem szándékos cselekvés, hanem közvetett cselekvéssel elkövetett vétek, az nem számít véteknek, csak abban az esetben, hogyha nem biztos, hogy el fog követődni a vétek. De ha biztos, hogy el fog követődni a vétek, pszikrésély, úgy, mint amikor levágod a tyúk fejét, biztos, hogy meg fog halni a tyúk, akkor ő szerinte is tilos. Jogos, mondja a Brájta, igen, Rabbi Simon szerint is kell, hogy legyen egy figyelmeztetés a Tórából, amely tisztázza a számunkra, hogy föl lehet venni a szandált, hogyha még akkor is, hogyha esetleg, sőt, akár biztos, hogy ki fogja horzsolni a leprás sebet, mert a Tóra azt mondja, lászolj és cselekedve tilos eltávolítani a leprás sebet, és nem pedig közvetett cselekvéssel. Okay, most már majdnem befejeztük. Tudom, hogy szeretnétek, hogy ezt még egyszer ismételjük át. Még egyszer, csak hogy jobban értsétek, de sajnos, mivel sok tanulnivalónk van, ezt kénytelenek lesztek majd utólag újra visszanézni. De még egy utolsó részlet a dologgal kapcsolatban. Miről van szó? Abban a fázisában a vitának, amikor a Bája azt mondta, hogy Rabbi Simon szerint nincsen szükség arra a szóra a Tórában, hogy húsa előbőrét, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy például a fitymát le lehet vágni, akkor is, hogyha rajta van a leprás seb, mert ez logikai úton következik, mert ez a tipikus esete a einomiszkávennak, a nem szándékos, hanem közvetett cselekvésnek, akkor a vita ezen fázisában a báje szerint Rabbi Simon mit fog kezdeni ezzel a szóval, hogy húsának előbőre? Erre azt mondja, a Talmud, a Marav Nachman, Oymel a kutzba hártoiv humiszkávén. Azt mondja, a Talmud arra az esetre fogja ezt felhasználni, ezt a szót, amikor valaki szándékosan akarja eltávolítani a leprás sebet a körülmetélés által. Azt mondja, hogy na jó, hogy körülmetélkedünk, de tök jó közben arra is, hogy eltávolítsam a leprás sebet. És ez az eset már nem számít einomiszkávénnek, nem szándékos cselekvésnek, mert ő szándékosan akarja eltávolítani a leprás sebet. Mire azt mondja a Talmud, na jó, ez igaz akkor egy felnőttel, aki így cselekszik. Mi a helyzet egy kisgyerekkel? Egy kisgyereknél honnan tudom, hogy ugyancsak ez megengedett. Azt mondja, a Talmud ez arra az esetre vonatkozik, amikor a szülő akarja, hogy a gyerekről eltávolítódjon a leprás seb, akkor az ugyancsak einomiszkávén nem számít nem szándékos cselekvésnek. És még akkor is így van, hogy azt kérdezett a Talmud, na jó, de hát akkor miért nem adja át másnak, hogy más csinálja ugyanezt, más vágja le, és akkor a két dolog egyszerre tud teljesülni, hogy ő a körülmetés is létrejön, és még csak az sincsen, hogy szándékosan akarja eltávolítani a leprás sebet, mint a Talmud azt mondja, nincsen más, aki megtegye a körülmetést. Tudom, hogy ez most követhetetlen volt, de sajnos az időkeretek miatt, és abból a premisszával kiindulva, hogy lehet, hogy a Talmud következő része izgalmasabbak lesznek a közösség számára, mint a leprás seb és a körülmetélés együttállásának tárgyalása, ezért ezt most ezt a kérdést itt lezárjuk. Jó. Akkor térjünk vissza az alaphelyzethez. Az alapkérdés az az volt, hogy a körülmetélés, ha szombatra esik, akkor mi van? Semmi. Hogy? Meg kell csinálni a körülmetélést, így van. De mikor? Melyik körülmetélést? Így van, a 8 napos gyereknek. Ha későbbi a körülmetélés, tehát hogyha 8 nap utánról beszélünk, akkor már nem. Akkor várjuk meg a vasárnapot. Ha tudtunk várni addig, akkor várjuk még meg a vasárnapot. Amar már, jom tovén a dojche, elabizmánobil vár. Azt tanultuk, hogy a szombatot és az ünnepet nem, a szombat és az ünnep alól nem mentesít a körülmetélés, csak akkor, hogyha a 8 napos körülmetélésről van szó. Mi nahani mili, honnan tudjuk ezt, hogy ez így van? Amár hiszkia, ve héntaned ve hiszkia, amár kra, lejsz a szirumenu átbaikers, én talmud lej már átbaiker, má talmud lej már átbaiker, balkaszolítem baiker, sejn lesz refejú. Oké. Okay. Miről szól, mi az a körülmetélés, ami nem az maga idejében van? Ez egy olyan micva, amire kötelesek vagyunk, de, és amely amúgy egy szombat szegéssel jár, de nem kapcsolódik közvetlen ahhoz a naphoz. Ugye? Ha a 8. napi körülmetésről van szó, akkor a körülmetés a 8. napon kifejezetten kapcsolódik ahhoz a naphoz. Ha a 10. napon metéljük el a gyereket, az már nem kapcsolódik ahhoz a naphoz, hanem általában körül kell metélni. Akkor a kérdés az az, hogy mi van azokkal a micvákkal, amelyek amúgy szombat vagy ünnepszegéssel járnak, de nem kapcsolódnak ahhoz a naphoz. Vegyünk egy példát. Ugye van Pészach. Nisszán hó hányadikán hozzák a pészachi áldozatot, vagy hozták? Hogy? 15? Egy alap kérdés. Mikor kezdődik az ünnep? Nagyon jó. 15-én kezdődik az ünnep, és 14-én délután hozták az áldozatot, hogy 15-én este a széder este meg lehessen enni. Akkor ugye van 14-e, 15-e, 16-a. 15-e ünnep, 14-én hozzuk az áldozatot, és itt este esszük meg. Mikor kell megenni az áldozatot? A 14. és 15. közti éjszaka. Általában, ja, ez az áldozat evésnek az ideje. Később már nem lehet enni az áldozatból. Fölkelt a nap, akkor már sorry. Már nem lehet belőle többet enni. Oké? Okay? Általában az a helyzet, hogyha van egy áldozat, amit egy bizonyos időpontban kell megenni, akkor amikor lejár az az időpont, utána meg a maradékait el kell égetni. A kérdés az az, hogy a 14-én hozott áldozatnak a maradékait mikor kell elégetni. Mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, Mózes II. Könyve 12-es fejezet, 10-es mondat, ne hagyjatok belőle reggelre, amit meghagytok belőle reggelre, azt tűzben égessétek el. Mi az ebben a mondatban, ami fölöslegesnek tűnik? Még egyszer mondom. Ne hagyjatok belőle reggelre, amit hagytok belőle reggelre, azt tűzben égessétek el. A reggelre. Erre nagyon jó. Erre azt mondja a Tóra, azt mondja a Talmud, miért van kétszer, hogy reggelre? Mert azt akarja ezzel a Tóra mondani, hogy ne hagyjatok belőle reggelre, tehát 15-én reggel már nem lehet belőle enni, de elégetni csak a következő reggel szabad. Ne hagyjatok belőle reggelre, és ami marad belőle reggelre, azt majd a következő reggelen égessétek el. Oké? Okay? Üveges szemekkel néztek, de gondolom, hogy ez még érthető. Mi derül ebből ki? Az, hogy egy olyan micva, mint itt, az áldozat maradékainak elégetése, ami nem kapcsolódik a magához, az ünnepnaphoz, hanem csak egy általános kötelesség, az nem mentesít az ünnep munkatilalma alól. Jelesül ebben az esetben a tűzrakás tilalma, az égetés tilalma alól. Mivel a Tóra azt mondja, hogy az áldozatból megmaradt reggelre megmaradt maradékot nem lehet az ünnep napján elégetni, hanem csak másnap reggel, ebből kiderül, hogy az a micva, ami nem kapcsolódik közvetlenül ahhoz a naphoz, az nem mentesít az ünnepnek a munkatilalma alól. Ha ez így van az áldozat esetén, ugyanígy van a körülmetélés esetén, ami nem a nyolcadik napon van. A nyolcadik napi körülmetés ahhoz a naphoz kapcsolódik, és ezért az mentesít az ünnep tilalma alól. De hogyha a tizedik napon van a körülmetélés, akkor az már nem mentesít. Miért? Mert az nem ahhoz a naphoz kapcsolódik, azt meg lehet csinálni másnap is. Oké? Okay? Ez Hiszkia véleménye. Van egy nagyon hasonló véleménye a Bájénak. A Bája azt mondja, a Bája már amar kra ajlasz sábaszbe sabátoj, villöjs ajlasz hölbe sábasz, villöjs ajlasz hölbe jomtov. A Tóra úgy fogalmaz a szombaton hozandó szentébeli áldozatokról, hogy a szombat áldozatát szombaton, mit látok ebből, a szombat áldozatát meghozhatod szombaton, de a péntek áldozatát nem hozhatod meg szombaton, és a szombat áldozatot nem hozhatod meg vasárnap. Miért? Mert azok nem kapcsolódnak ahhoz a naphoz, és ezért azokkal nem lehet szombatot szegni. Ugyanígy a körülmetélés, ami nem a maga idejében van, az nem kapcsolódik ahhoz a naphoz, és ezért nem lehet nem lehet miattuk a szombatot megszegni. Oké. Okay. Rave Amar, krahu, Amar kra, hu levádolja asszelachem, hú ve löj machsirin, levádolj ve löj milas löj bezmáned ászve káve chajme. Rava egy harmadik magyarázatot mond, azt mondja, hogy a Tóra azt mondja az ünneppel kapcsolatban. Mózes második könyve, 12-es fejezet, 16-os mondat. Semmilyen munka ne végeződjön azon a napon, már az ünnep napján, csak az, amely az étkezéssel kapcsolatos, csak az végeződjön azon a napon. Ugye innen tudjuk, hogy az ünnepen az étkezéssel kapcsolatosan lehet munkát végezni. Ugye sokszor beszéltünk rá, ez a különbség a szombat és az ünnepnap között, hogy például az ünnepnapon lehet főzni, lehet tűzről tüzet rakni, lehet tüzet táplálni. Minden olyasmi, ami a főzéssel, az étkezéssel kapcsolatosan lehet csinálni. Erre azt mondja Rava, innen látom, hogy csak azokkal a dolgokkal lehet megszegni a szombat, az ünnepet, amik az étkezéssel kapcsolatosak, de mással nem lehet megszegni. Így például nem lehet megszegni azzal, amikor egy nem maga a nyolcadik napon való körülmetélést akarnám csinálni az ünnepen. Jó, és az utolsó magyarázat, de vási a másra, basszain ászéhúve hávele jömtöm ászéve löjszászéve, én ászé döjhesz löjszászéve ászé. Ugye beszéltünk róla tegnap, hogyha van egy cselekvő felszólító parancsolat, és van egy tiltó parancsolat, és a kettő ütközik, akkor melyik nyer? Így van, a cselekvő, a felszólító nyer. Van egy cselekvő, és van egy másik, ami egyszerre tiltó és cselekvő, akkor melyik nyer? Az, amelyik egyszerre tiltó és cselekvő. Az ünnepnél egyszerre van egy munkatilalom, és van egy felszólítás, hogy pihenjél az ünnepen. Akkor az egy tiltó és egy cselekvő. A körülmetélés csak egy felszólító. Akkor van egy tiltóm és egy felszólítóm, és van egy csak egy felszólítóm, akkor az a ünnep fog nyerni, és nem a körülmetélés, ha csak nem az idejében való körülmetélésről van szó. Oké, okay. És akkor végezetül ezt az egész témát lezárva, ugye arról volt szó, hogy a Rabbi Akiva azt mondta, hogy ugye emlékeztek, hogy a bölcsek és Rabbi Eliezer között volt egy vita. A bölcsek azt mondták, hogy a körülmetélés lehet végezni, a nyolcadik napi körülmetés lehet végezni szombaton, de a körülmetés előkészületeivel nem lehet szombatot szegni. Rabbi Lezer pedig azt mondta, hogy az előkészületekkel is szombatot lehet szegni. Ugye Rabbi Akiva volt a bölcsek. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nem lehet szombatot szegni az előkészületekkel, hanem csak a körülmetéléssel. Amár Rabbi Huda, amár Ráv halachak Rabbi Akiva, a halachá Rabbi Akivát követi, utnán nami Gabi Pészak, jaj Gávne, a Pészak kapcsán is ezt tanultuk, lálom arra, a Kiva komlach, sefselász, szóiszom, erre a sábasz. Rabbi Akiva azt tanította, hogy minden olyan munka, amit pénteken már el lehet végezni, azt nem szabad szombaton végezni, és csak azt lehet, amit nem lehetne pénteken elvégezni. Például így, hogyha Pészach szombatra esik, és ha Pészach előtti nap esne szombatra, ha ez lenne szombat, ez lenne vasárnap, és ez lenne hétfő, akkor az áldozatot magát meg lehet hozni szombaton, de az előkészületeket az áldozathozatalra, például, hogy vegyek egy bárányt, vagy az ilyesmi, azt már pénteken meg kell csinálni. Oké, és miért kell ezt külön mondani itt, és miért kell külön mondani ott, miért kell mondani a Pészachnál is, és miért kell mondani a körülmetélésnél is, amikor ugyanaz a logika, azért, mert van egy változó, ami más a Pészachnál, és más a körülmetélésnél, a Pészachnál Pészachnak súlyosabb a büntetése, a körülmetélésre viszont annak nagyobb a jelentősége, mert ahogy tegnap tanultuk, 13-szor szerepel vele kapcsolatban, hogy szövetség. Oké. Ezzel befejeztük ezt a kérdést, egy új misna következik. Most jönnek az izgalmak. Ugyanis a következő részben, és ez a címadója a mai órának, a következő részben annak a részleteiben fogunk belemenni, hogy a körülmetélés tulajdonképpen hogyan néz ki. Mit kell csinálni a körülmetélés kapcsán? Például mennyit kell levágni a előbőrből. És mi mindent lehet még a körülmetélés pillanatában csinálni? Mennyire szemléltessük a dolgokat? Objektíven? Hogy? Mit gondoltok, hogy nagyon legyen szemléltetes? Hogy? Jó. Tehát egy kis biológia óra. Kis biológia óra. Mi történik a körülmetéléskor? Először is a körülmetélés alapja, vagy lényege, hogy a nyisszantás után innentől fölfelé ne legyen bőr. Ezt a bőrt, ezt úgy hívjuk, hogy orlá. Orlá az az előbőr. Oké? Okay? Most ugye erről a bőrről azt kell tudni, hogy ez a bőr, ez egy dupla bőr. Ami azt jelenti, hogy hogy azért rajzoltam így, van egy külső felülete, és van egy belső felülete. Most amikor elvágjuk a bőrt, akkor a felső része az visszacsúszik. Tehát ugye, hogy vágják ezt le? Ezt tudják le, hogy meghúzzák a bőrt, és ami a testrész fölött van, azt levágják, akkor visszacsúszik, a külső része visszacsúszik a bőrnek, és a belső része pedig a belső bőr az sok esetben rajta marad a atarán. Atará az ezt hívjuk koronának. Ugye rajta marad a koronán, és a mit kell csinálni? Ezt a bőrt is mindenképp el kell távolítani a koronáról. Ezt a folyamatot, hogy távolítják el, ezt már nem lehet késsel eltávolítani, hanem vagy nem is az a lényeg, hogy késsel vagy nem késsel, hanem ezt a bőrt, hogy mondják ezt magyarul? Szóval el kell tépni a bőrt. Miért? Mert hogyha mert ha nem tépnénk, akkor a bőr nem halna el, és gyulladás lenne. Ezt az eltépését ennek a belső bőrnek, ezt úgy hívják, hogy priá. Tehát akkor először van az bőr levágása, az orla levágása, a másik rész a priá eltépése, és a harmadik rész az pedig a vér kiszívása. Azt tudják, hogy mecica. Ugye régen nem voltak különböző véralvadási, mesterséges véralvadási szerek. A nyálban viszont van 12 féle véralvadási, természetes véralvadási... Mi? Véralvadás gátló. Nem gátló. Véralvadás serkentő. És ezért a sebet magát kiszívták. Ugye ma ezt inkább szimbolikusan szoktuk csinálni, de ez, ezzel pótolták a atyákat. Most már az ókorban is használtak mindenféle seb kötéseket, amikről mindjárt fogunk tanulni. Ez az egyik téma, amiről fogunk tanulni, hogy milyen seb kötéseket és hasonlókat lehet csinálni. Egy másik kérdés, hogy ha nem sikerült eléggé levágni a bőrt az első nekifutásra, akkor maradnak valamit, amit úgy hívunk, hogy cicin. Ugye az az, amikor a bőr föl vagy túllóg a korona peremén. Ugye itt kétféle ilyen túllógó bőr van. Van egy olyan túllógó bőr, ami einoi me'akev, ami nem, halachikusan nem problematikus, csak esetleg esztétikailag, hogy nem egyenesen, nem szépen van körbevágva a körülmetélés. És vannak a cicina me'akvin, a halachikusan problematikus túllógó bőrök, amik pedig olyanok, hogy ha túllóg a koronán, a korona peremén, akkor az a körülmetélés nem kóser. Ugye, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak azért is mondom, mert vannak olyanok, akik, ne adj Isten, esetleg fitymaszűkületük volt, és átestek valamilyen orvosi beavatkozáson, amit körülmetélésnek hívnak, de halachikusan ez nem számít körülmetélésnek, mert a gyakorlatban sok esetben ilyenkor nem a teljes orlát és a priát, tehát az előbőrt távolítják el, hanem csak egy kis részét, és a koronába még belelógnak a bőrmaradékok. Oké. Akkor ezzel a kis bevezetéssel lássunk hozzá a Misnához. Jöjjön mindenki, hogy felébredt? Oké. Oiszín kalcachem illebe sábesz. Minden, ami a körülmetéssel kapcsolatos, a szombaton csinálni kell. Mojhalin. Levágjuk a előbőrt. Poirin. Elszakítjuk a belső bőrt. Mojcecin. Kiszívjuk a vért. Benoisnin a leois planis ve kamoin. És ráteszünk kötést és érdekes köményt. Köménnyel próbálták a vért, köménnyel alvasztották a vért. Ugye azt, amit ma mondjuk hotyáknak. Tulajdonképpen ez egy, hogy mondják ezt magyarul? Sepp hintőpor. Ugye a hintőpor akkor az köményből volt. Szóval köményt. Imlai sakák merev sábesz, mi van akkor, hogyha nem őrölted meg szombat előtt a köményt, hogy jó hintőpor legyen belőle, akkor megrághatod. Ugye őrölni megrághatod a köményt. És a megrágott köménynel teszik rá. Miért? Mert őrölni hagyományos normál módszerekkel nem lehet, mert az egy olyan szombatszegés, amit szombat előtt megcsinálhattam volna, csak lusta voltam, vagy elfelejtettem. Akkor azt nem lehet úgy, de mégis szükségem van rá, akkor ezt egy sinújjal, egy változtatással megcsinálhatom. És csináltak még valamit, bort és olajat kevertek, és azt tették rá a sebre. Ha nem keverted össze a bort és az olajat szombat előtt, akkor betelted egy edénybe a bort és az olajat, de nem keverheted meg, mert az úgy tűnik, mint a főzésre készítenéd elő. És még egy érdekesség. Én oiszín haluk lehet hila, vagy körek le a smártut, im leiszkém és sem sábesz, körek lehet baj, mi vejvá film, mi hatszere helyez. Itt két, ugye mi a probléma, még egy pillanatra a szemléltető rajzunkhoz visszatérve, hogy amikor levágjuk a bőrt, és itt megmarad a bőr, mondjuk ezen a ponton, akkor semmiképp nem szeretnénk, hogy a bőr mondjuk a kelleténél jobban lecsúszson. Tehát úgy szeretnénk, hogy szépen forjon össze a... Hogy nem forjon össze? Így mondják? Hegesedjen. Ez az kell, hogy mindenképp, ha már kellő mennyiséget vágtunk le belőle, akkor minél följebb legyen a bőr. Ezt hogy oldották meg? Nem egy sebb kötéssel, hanem egy szoros kötéssel. Ami azt jelenti, hogy ott annak nem az volt a cél. Volt egy sebb kötés, amiről már beszéltünk, ami a vér elalvasztás céljából történt, ugye ezen a területen. De ami lejjebb van, az pedig azért, hogy a maga a bőr a helyén maradjon. Most ilyet, ezt a, amit itt előkének nevez, ilyen előkét, ami a bőrt a helyén tartja, szombaton nem lehet csinálni, nem lehet gyártani. Ezt gyakorlatilag azt csinálták, hogy ruhadarabot kivágtak, és azt szorosan ráhúzták a bőrre, és az a bőrt ott tartotta. Most ugye ezt a kivágást nem lehet sábeszkor csinálni, mivel lehet pótolni, hogy egy hosszúkás rongyot rákötünk. Mi van akkor, hogyha ez sincsen a helyszínen, akkor ezt hozhatom-e szombaton egy másik helyről? Hogyan lehet hozni? Az ujjamra rákötöm, és akkor az olyan, mint egy ruha lenne, és akkor azzal ki tudok menni az utcára. Oké. Okay. Ez volt a misna. Most, ugye a misnának, hogyha megnézzük a szövegezését, akkor elég furcsa dolog, elég furcsán szövegezi. Miért? Mert mivel kezdődik a misna? A misna azt mondja, a körülmetéléshez szükséges minden munkát el lehet végezni szombaton. Majd felsorol egy csomó mindent, hogy mit lehet. Nem azt, hogy ezt nem, hanem miért, ha egyszer elmondtad, hogy mindent lehet, akkor miért kell felsorolni? Ha felsoroltad, akkor miért kell mondani, hogy mindent lehet? Itt van, el van valami rejtve ebben a megfogalmazásban. Ha már egyszer a misna felsorolta az összeset, akkor miért kell még külön mondani, hogy az összes szükséges munkát el lehet végezni a körülmetés érdekében? Ha már felsoroltad, akkor miért kell még egyszer elmondani? Lászulja, de tanulra bannan a ma kozmánsa a iszegben mila, bén állat hiszem ágfinnal, mila, bén állat hiszem ágfinnal, hiszem mila, pirés állat hiszem ágfinnal, a helyzet, hiszem hiszem ágfinnal, én a helyzet. Miért? És most jutunk el a előbb említett, próbálok ennek egy magyar nevet adni, ugye ennek. Ugye azoknak a bőrdaraboknak, amik visszalógnak, szóval amik nem a helyükön van, szóval ami... Hogy? Azt talán nem. Jó, szóval akkor mondjuk nevezzük őket. Ja, azt mondtuk, hogy két ilyen van. Lehetséges egy olyan, ami a korona alatt van, az csak esztétikai szempontból belógó bőr. Most nevezzük belógó bőrnek. Ha ez a korona alatt van, és csak mondjuk nem egyenesen lett vágva, de nem lóg rá a korona peremére, akkor az én a mákev, az nem egy halachikus, nem csak egy esztétikai probléma. Tehát van az esztétikai probléma, az esztétikailag problémás belógóbőr, és van a halachikusan problémás belógóbőr. Nevezzük belógóbőrnek, jó? Tehát van a halachikusan problémás belógóbőr. És van az esztétikailag. Oké? Okay. Mi a különbség a kettő között? Mi a különbség a kettő között? Az, hogyha szombat van, akkor... Minden rendben? Oké, okay. Mi a különbség a kettő között? Ha szombat van, akkor addig, ameddig még foglalkozom a körülmetéléssel, ugye a gyakorlatban al birke a szandek, az azt jelenti, hogy még a koma térdén van a gyerek. Ugye általában a körülmetést, ha már láttatok körülmetést, az úgy néz ki, hogy egy szandek, a szandák, a koma a térdén tartja a gyereket, és ott végezzük a körülmetést. Amíg még a koma térdén van a gyerek, és én még foglalkozom, még nem fejeztem be, addig mind a kettőt eltávolíthatom, a halachikust is, és az esztétikait is. Ugye minden esetben, amikor bőrt vágok, az amúgy szombatszegés lenne. De amíg még a folyamat része vagyok, addig el lehet távolítani mind a kétféle belógó bőrt. Akár halachikusan problémás az a belógóról bőr, akár esztétikailag. Okay? De ha már egyszer elléptem a körülmetéléstől, mondjuk már rátettem a sebkötést, és aztán azt mondom, húha, azért az ember esztétikailag az annyira nem szép, nézzük csak meg, hogy mi van azzal, és kibontom a kötést, és azt látom, hogy hú, itt tényleg azért még kéne egy kicsit vágni, akkor csak akkor vághatok szombaton, hogyha az halachikusan problémás belógóbőr. De hogyha esztétikailag problémás belógóbőr, akkor már nem. Miért? Mert az esztétika érdekében nem lehet szombatot szegni, Csak a halaká érdekében, ugye? Addig viszont, amíg még nem fejeztem be a körülmetést, az egy cselekmény, és ezért abba belefér, hogy még esztétikai szempontokból is ott még igazítsak a dolgon. Oké, tehát akkor mindaddig, amíg még a cselekvésben benne vagyok, a körülmetélés cselekményében vagyok, addig még lehet a belógó bőrt bármilyen legyen. Halachikusan problémás, vagy esztétikailag problémás, el lehet távolítani. Ha egyszer elléptem a körülmetéléstől, már nem lehet újra visszalépni az esztétikailag problémás belógó bőrök miatt, csak a halachikusan problémás belógó bőrök miatt. Mantán pirus einekhezer, amarába bárabhán, amarába jéhán, annyi bismol benőisre bebrejkehi. Azt kérdezi a Talmud, ki az, aki ezt tanította? Ki az, aki ezt így tanította, hogy a esztétikailag problémás belógó bőr miatt nem lehet újra kezdeni a körülmetélés szombaton, vagy újra folytatni a körülmetélés szombaton. Amar Rabbi Bar Chana ben Yochanan, ez nem más, mint Rabbi Yochanan ben Broka. Emlékeztek? Már volt egyszer ben Brojkáról szó. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Hú. Gondolom, hogy tudom ezt most még besúfítani a hátrálevő 15 percbe. Oké. Emlékeztek, hogy volt arról szó, hogy 14-e van. Szombat. 14-e van. Nisztán, hogy 14-e szombat, áldozatot kell hoznom. És emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy hozom az áldozat, a pészachi áldozatot. Normál esetben mit csinálnak a pészachi áldozattal? Levágják, a vérét fölhintik a oltára, és utána mit csinálnak? Mit? Megsütik. A sütéssel csinálnak még valamit? Még két dolgot. Megnyúzzák, és kiveszik a belső szerveit. Mi volt a vita? Az volt a vita Bemberojka és a bölcsek között, hogy a nyúzást, azt hogy csinálták? A nyúzást úgy csinálták, hogy megnyúzták a mellkasáig, kivették a belső szerveket, és folytatták a nyúzást végig. A kérdés az volt, hogy szombaton, onnantól, hogy megnyúztam idáig, és kivettem a belső szerveit, folytathatom-e utána a nyúzást lefelé? Miért ne folytathatnám? Mert az, hogy idáig lehúzzam a bőrt a mellkasig, és kivegyem a belső szerveket, az egy halachikus előírás. Az, hogy végig megnyúzzam, az csak az én kedvemért, mert könnyebb lesz akkor utána megsütni. És ez a kérdés, és erre mit mondtak a bölcsek, és Ben Brojka vitatkoztak. Ben Brojka azt mondta, hogy onnantól, hogy már idáig lenyúztam, és kivettem a belső szerveket, nem lehet folytatni tovább a nyúzást. A bölcsek azt mondták, hogy lehet folytatni a nyúzást. Ha ezt most átültetjük ezt a témát a körülmetélés belógó bőreire, akkor azt mondhatjuk, hogy Ben Brojka ugyanúgy, ahogy azt mondta, hogy a saját esztétikám, vagy kényelmem érdekében nem lehet tovább nyúzni az állatot a Nisztánó 14-én, ami szombatra esik, onnan tovább, mint ami feltétlenül szükséges a halacha szempontjából, ugyanígy nem lehet újra vagdosni a belógó bőröket, hogyha azok csak esztétikai szempontból zavarnak, és nem halachikusan. Mimáj... Már a belógó bőrt, vagy a... Ja, a fitymával, amit levágnak? Az a szokás, hogy a levágott előbőrt azt eltemetik. Van különben olyan szokás, hogy lehet, hogy ezt láttatok is, hogy én mondjuk nem szoktam, de van olyan szokás, ami közvetlenül, hogy hoznak egy kis edényben földet, és rögtön, ahogy levágták a fitymát, rögtön belerakják a földbe. Ez nem feltétlenül előírás, de mindenképp egy idő után illik eltemetni a földbe. Olyan szokás is, hogy az adó Tudtam, hogy nem fogod kihagyni. Itt még van egy pár obszén vicc, amit lehet idézni. Szívesen is idézném, csak szorít az idő. 10 percünk van. Igen? Az a? Igen. A korona pereme fölé berógó bőr, az a halachikusan problematikus belógó bőr. Oké? Okay? Akkor még egyszer, csak még hogy kihasználjuk a átlevő 10 percünket. Mit mondunk? Hogy párhuzamot vonunk a esztétikailag belógó bőr és a melltől lefelé lenyúzott melltől lefelé való, az áldozat melltől lefelé való továbbnyúzása között. Van egy, ez egy egyenlőséggel. Tehát van egyrészt a esztétikailag problémás belógó bőr, és van a pészachi áldozat melltől lefelé nyúzása, és a kettő között egyenlőséget vonok. És azt mondom, ha aki azt mondta, hogy melltől lefelé nem lehet tovább nyúzni szombaton a pészachi áldozatot, ugyanő lesz, aki azt mondta, hogy az esztétikailag problémás belógó bőrt ugyancsak nem lehet levágni szombaton. Oké? Okay? De a kettő között van egy nagyon lényeges különbség. Miért? Mert az esztétikailag belógó problémás bőr, ugye az a körülmetélés. És a körülmetélésről a körülmetélésnél van egy olyan kötelesség, hogy annak szépnek kell lennie. Szépnek kell sikerülnie. Nem csak egyszer, nem az a kötelesség, hogy levágjuk a fitymát, hanem az esztétikailag is szép legyen. Miért? Mert van egy ilyen mondat, zekélüván véjú, hogy erre vonatkozik az a mondat, hogy ez az én Istenemé, ami szép. De a pészachi áldozatnál nincs ilyen kötelesség. És ezért lehet, hogy Ben Broika ugyanazt mondja, hogy a pészachi áldozatnál nem lehet a mellkastól lefelé tovább nyúzni az állatot szombaton. De ettől még azt mondaná, hogy az esztétikailag problémás belógó bőrt viszont le lehet vágni szombaton. Miért? Mert a körülmetélésnél kötelesség, hogy az esztétikailag is szép legyen. Azt mondja a Talmud, honnan tudjuk különben, hogy esztétikailag szép kell, hogy legyen a körülmetélés, mert vannak olyan micvák, amelyekkel kapcsolatban ezt a mondatot, ezt értelmezzük. Ilyen micva például a sátor, a luláv, a sófár, a cicesz, a tóra tekercs, amit az örökkévaló nevéért írunk, a tinta, amit használunk, ezek mind szépek, jó minőségűek, esztétikailag is jó kell, hogy legyenek. Ugye ez egy kötelesség, hogy egy micva az ne egy ilyen másodrangú dolog legyen, hanem legyen szép. De a pészachi áldozatra ez nem vonatkozik. Oké. Ella Maravási, akkor a kérdésünk az tehát, hogy hogy lehet egyenlőséget vonni a kettő között, amikor ez esztétikailag szép kell, hogy legyen, ez nem kell, hogy esztétikailag szép legyen. Ella Maravási, ha manni hadet nán, bénysen ide be alil, bénysen lai nire be alil, mechálein alavesz a sábesz, rabi jöjjszó, émer nire be alil, én mechálein alavesz a sábesz. Van akkor egy másik lehetőség, hogy honnan tudjuk, hogy a esztétikailag belógó bőrt nem lehet levágni szombaton. Régen nem volt naptár. Hogy határozták meg, hogy mikor van a hónap eleje? Amikor meglátták az újholdat, akkor a Sanhedrin kihirdette, hogy hónap elseje van. Ezért minden zsidónak, aki meglátta az új holdat, kötelessége volt elindulni Jeruzsálembe, mert lehet, hogy csak ő látta az új holdat. És megláttam az új holdat, akkor húha, gyorsan megyek Jeruzsálembe, hogy odaérj, ha még oda tudok érni másnap napközben. És jelentkezem, hogy csókolom, láttam az új holdat. Kikérdezek, tényleg láttad, hol láttad, hogy nézett ki, mekkora volt, hogy világított, és így tovább, és így tovább. És hogyha igazolódik az, amit mondtam, akkor azt mondják, jó, akkor ma hónap elsője van. Mert azt mondja, a kérdés az, hogy mi van, hogyha péntek este láttam. Lehet-e szombatot szegni azért, hogy ugye elhagynám a területemet, a szombat határt elhagyom. Miért, hogy elmenjek Jeruzsálembe jelenteni, hogy láttam a holdat? Erre mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, igen, lehet. Menjél csak. Mindegy, hogy még akkor is menjél, hogyha olyan egyértelmű, hogy még 10 millió ember látta a holdat, mint a nap. Miért? Mert teljesen tiszta az ég, egy felhő nincs sehol, és biztos, hogy mindenki látta a holdat. Valószínűleg a Sanhedrin maga is látta a holdat. Akkor is a biztonság kedvéért indulj el. Ezt mondják a bölcsek. Rabbi Yossi azt mondja, hogy nem. Csak akkor indulj el szombaton, hogyha olyan kétesélyes a dolog. Mondjuk felhős volt az idő, és egy pillanatra lehetett látni a holdat, és te akkor azt, láttam, akkor menjél, mert lehet, hogy csak te láttad. És ezen múlik az egész zsidó nép jövője, hogy új hold van-e vagy sem. Most mivel Rabbi Yossi azt mondja, hogy csak akkor lehet szombatot szegni, amikor ez igazán szükséges, akkor azt mondanánk, hogy ő az, aki azt mondja, hogy csak akkor lehet levágni a belógó bőrt, ha az igazán szükséges, hogyha az nem csak esztétikailag problémás, hanem halakikusan is problémás. Azt mondtam, hogy ez sem biztos, hogy egy jó példa. Miért? Mert különbség van a között, hogy én eredendően szombatot szegek, azzal, hogy elindulok útra, vagy azzal, hogy már, és akkor az a kérdés, hogy az a szombatszegés az megengedett vagy sem, vagy az, hogy folytatok egy amúgy megengedett és megkezdett szombatszegést, mint ami a körülmetés. Tehát a kettő az nem ugyanaz. Ugyancsak nem lehet pontosan egymás mellé tenni. Jó, akkor a következő példa, amivel próbálják összehozni a körülmetést, az egy másik terület. Ugye volt már, hogy hasonlítottuk az áldozat mellkastól lefelé való nyúzásához, a hold újulás jelentésének a kérdéséhez, és most az utolsó, amit tanulni fogunk, az az, ami a színkenyérrel kapcsolatos. A színkenyéret hogy csinált? Mi volt az a színkenyér? Már többször tanultunk róla. Ugye a szentélyben, a szentek szentje előtt volt három fontos mobília. Ott volt a kisoltár, amin füstőszert áldoztak, ott volt a menóra, és ott volt a színkenyér asztala. Középen az oltár, balra a menóra, jobbra a színkenyér asztala. A színkenyér asztalán volt 12 kenyér. Emlékeztek, már tanultunk, hogy ki lehet-e venni a kenyerek közötti rudakat. A 12 kenyeret szombat reggel cserélték. Jött egy új társaság, minden héten egy új csapat kohanita. Ők pénteken álltak munkába, és szombaton első dolguk volt, hogy cserélték a kenyeret. Kivették a régi kenyeret, és behozták az újat. És az egy hétig ott volt. Most hogy kellett ezt csinálni? A Talmud azt mondja, hogy itt is vita van, Rabbi Yossi és a bölcsek között, hogy kellett csinálni, mert a Tóra azt mondja, hogy lechem a tamid. Mi azt úgy hívjuk, hogy színkenyér, de héberül ez az állandó kenyér. Miért hívja állandó kenyérnek? Mert mindig ott volt az asztalon. Mi ez mit jelent? Hogy egy pillanatra se lehet az asztal kenyér nélkül. Na ez a kérdés, ez a pillanatra se lehet. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra sem? Akkor ez azt jelenti, amikor bejöttek az új csapat kohén, akkor úgy kell csinálniuk, hogy bejött 4 kohén. Két kohén hozott 2x6 kenyeret, mert 12 kenyeret nem bírt volna el, ezek hatalmas kenyerek voltak. És velük jött még egy-egy kohén, mert a 6-6 kenyér mellé egy-egy tömjént raktak le. Akkor hol jöttek a két adag 2x6 új kenyérrel és a két új tömjénnel? És jött egy másik két kohén, és amikor berakták a kenyereket, akkor a másik két kohén úgy húzta le a kenyeret az asztalról, hogy egy pillanatra se legyen, hogy nincs kenyér az asztalon. Tehát egyszerre húzták le a régiket, és tették fel az újakat. Ezt mondják a bölcsek. Mi azt jelenti, hogy csak egy pillanatra sem lehet a kenyér nélkül az asztal. Ez a bölcsek véleménye. Rabbi Yossi azt mondja, hogy nem. Ez nem azt jelenti, hogy egy pillanatra se lehet. Semmi gond, vegyék le a kenyeret, és tegyék rá a másikat. Nem az, hogy egy pillanatra se lehet kenyér nélkül, nem kell ilyen szigorúan venni. Hogyha ez a helyzet, akkor ez azt jelenti, hogy Rabbi Yossi azon a véleményen lesz ezek szerint, hogy egy pillanatra elléptem a körülmetésre, és visszajövök, akkor lehet még az esztétikailag belógó bőröket is rendezni. A bölcsek viszont, akik azt mondják, hogy egy pillanatra sem lehet, az azt jelenti, hogy, hogy a folytonosság nem szabad, hogy megszakadjon, akkor szerintük már nem lehet visszatérni, és az esztétikailag problémás bőröket rendezni. Oké. Ezt is megbeszéltük. És az utolsó rész az egyrészt az, hogy mi van akkor, hogyha... Tanúra bonom, láktén ezt a mila, imla, hilké tanúskar ez. Mi van akkor, ha valakin rajta maradt belógó bőr? Nem rendezték ezt a problémát. Azt mondja, a Talmud azt rendezni kell. Akkor azt újra nyisszantani kell. Amarafka, ki tanította ezt? Mani. Amarafka, hanna, uman, és ha nem rendezték, akkor anuskar ez. Akkor a kivágás, már nem a fitma kivágás, hanem az élete kivágásának a büntetése jár. Azt mondja, ugyanaz a büntetés, mint ha valaki nem metélte magát körül. Kérdés az, hogy kinek jár ez a büntetés? Annak, aki nem metélte magát körül, vagy annak, aki a körülmetélés rosszul csinálta? Akkor ez a következő rész, amiről beszélünk. Majd a végén a Talmud azt mondja, hogy a vérkiszívás, amit ugyancsak itt az elején felrajzoltunk, a vérkiszívás kötelessége. Az egy kötelesség, amit szombaton is meg kell csinálni. Miért? Mert ha nem csináljuk meg, az szakona, az veszély. Az egy veszély. Oké. Miért kell ezt mondani? Ahogy a vérkiszívás, ha nem szívjuk ki, akkor ez egy veszély. Ha egyszer tudjuk azt, hogy például a véralvasztásra lehet a kötést is használni, akkor miért kell külön mondani a vérkiszívást? És itt én nem értem pontosan, de lehet, hogy a jelenlévő orvosok, vagy akik itt néznek minket, ezt érteni fogják. De valahogy a seb kiszívásának nem csak az a lényege, hogy a nyálban van valami véralvasztó anyag, hanem az is, hogy a vér, amit valahogy a sebnek jót tesz, hogyha az a vér, ami ott van, azt kiszívják. Nekem is a Talmudban valami ilyesmi van. És ennek a kiszívásnak a körülmetélés esetén az ilyen jellegű funkciója a kérdés, hogy ez valóban van-e ilyen funkciója a körülmetélés esetén, vagy csak a véralvasztása funkciója. És a Talmud azt mondja, hogy mivel van egy a véralvasztás mellett egy valamilyen pozitív hatással sebre, ha kiszívjuk a sebet, ezért mondja a Talmud, hogy külön, hogy ki is kell szívni. Különben természetesen a vért, amit kiszívunk, azt nem lehet megenni. Ugye azt értjük? Mert a vér fogyasztása tilos, az emberi vér fogyasztása pláne tilos, úgyhogy természetesen ezt ki kell köpni, de köszönöm szépen mindenkinek.